Sziasztok! Ez itt a Lábnyomaink Podcast. Én Steiger Ancsa vagyok, és ezekben a beszélgetésekben a teremtésvédelem, fenntarthatóság, környezettudatosság, énvédelem, zöld szemlélet, zero waste, kinek-kinek a számára legtöbbet jelentő címke alá tartozó témákkal foglalkozunk. Tetteink, lehetőségeink, példák. Ezek a lábnyomaink. Tartsatok velünk! Ha velünk tartottatok az előző adásban, akkor már megismerkedhettetek Csizmadia Mátéval, aki többek között a Zöld Pszichológia blogot szerkeszti. Ha nem hallottátok volna még ezt a beszélgetést, akkor érdemes azzal ráhangolódni a most következőre. Valid szorongásnak nevezni a klímaszorongást? Valóban betegség már ez a jelenség? Milyen megküzdési stratégiáink vannak? Működik-e a megszégyenítés a zöldre nevelésben? Mit csinál egy környezetvédelmi tanácsadó? Mi történik vásárlásaink során? Zöld zaj? Mit jelent ez? Mi lesz a pandémia lecsengése után? Mi lenne, ha hirtelen mindenki környezetvédő lenne? Ezekről és még sok más érdekes témáról beszélgetünk Csizmadia Mátéval.
Én inkább a modellkövetésben hiszek. Nekem is ez működött egyébként. Úgyhogy amikor nekem kellett változtatni a viselkedésemben, és én amikor valakit rá akartam venni egy viselkedés megváltoztatásába, inkább a modellkezés, hogy én is úgy csinálom, és akkor hátra is úgy fogja csinálni.
A klímaszorongás kapcsán akartam rákapcsolni azt, hogy én is végigcsináltam ezt a felmérést, amit említettem, és voltak olyan konkrét kérdések, amik azzal voltak kapcsolatosak, hogy a kitöltő érzete már ingerültséget, idegességet, álmatlanságot, izomfeszültséget, gondolatbénulást. Ezek olyan jelenségek, amiket így el se tudnánk képzelni, hogy ezek valóban a klímaváltozáshoz kapcsolódóan érezhető érzetek, vagy érezhető jelenségek. Ez rengeteg kérdést felvetett bennem, mert hogy tulajdonképpen ez, amit mondta, hogy van egyfajta vita most még ezzel kapcsolatban, hogy ez betegsége vagy sem. Ezek a kérdések azért kerülhettek be a kutatásba, mert hogy már látják, hogy egy csomó embernél van, vagy egyelőre pont ez még annak a folyamatnak a része, hogy egyáltalán felmérjék, hogy ez valóban a betegség irányába mutat-e. Illetve a szorongásokról, ahogy beszélgettünk, ugye a szorongásos betegségeknek effektíve több alkategóriája is van, és ezeket különböző ilyen diagnosztikus kritériumokkal szokták jellemezni, hogy az orvosok felismerjék, illetve hogyha szükséges, akkor akár gyógyszert is adjanak erre. És ahogy én így a tanulmányaimat elővettem, ez egyfajta generalizált szorongásos zavarnak tűnik nekem, amihez hasonlíthat tulajdonképpen a klímaszorongás. Viszont akkor itt felmerül az a kérdés, hogy valóban ez egy szorongás, amit itt te is elkezdtél boncolgatni, és ezek a jelenségek, ha itt meglesznek, akkor ez tényleg egy betegség lesz, vagy egyelőre még pont így a kérdőív kapcsán is csak azért kerültek be ezek a kérdések, mert van egy ilyen hétköznapi használata, mint amikor azt mondom, hogy hú, most nagyon depis vagyok, de hogy az igazából nem az a mély depresszió, ami valóban egy diagnosztizált betegség. Szóval, hogy most éppen ebben a pillanatban hogy is vagyunk ezzel a kifejezéssel?
Hát ugye a pszichológia a szorongást az tulajdonképpen a tárgy nélküli félelem fogalmára tartotta fent. Tehát ugye Kierkegaard mondta azt, hogy a szorongás az egy tárgy nélküli félelmet jelent, tárgyasulni akar. Tehát ugye ez, amit említettem, a szorongás az zavaroknál fóbiák esetében, ez például már megvan, azért szorongáshoz zavar mondjuk, és ugye ebből lesz egy fóbia. Én azt gondolom, hogy inkább egy félelemről érdemes most még beszélni. Amerikai példákat tudok mondani. Ott azt mondják, hogy általában akik egyébként is szorongóbbak, náluk még ez is bejátszik. Tehát, hogy náluk volt ez igazán mondjuk egy bénító szorongás. Mások inkább, én nagyon sok emberrel találkoztam, aki mondta, hogy neki klímaszorongása van, de inkább egyfajta félelem a jövőtől, egy egzisztenciás félelem dolgozott benne, hogy inkább ez a vonal, hogy erre használják, vagy például, mint a kiégést, ugye annak is eredetileg az volt, hogy a segítő szakmában dolgozók, akik emberekkel foglalkoznak, ők egy depersonalizáció, nagyon sok emberi problémával találkoztak, ez náluk volt először, de ma már ezt nagyon sok mindenben használjuk, akik mondjuk nem foglalkoznak emberek, ők is nagyon sokszor használják ezt, hogy éppen depis vagyok, vagy nem tudom. Én úgy gondolom, hogy egy félelemnek egyfajta elnevezése, egy olyan félelem, ami mondjuk talán még nem hat bénítóan, de mondjuk időnként előveszi az embert.
Én találkoztam olyan helyzettel, amikor pont ez a fajta ilyen egymást megerősítő program zajlott, hogy valaki mondjuk elsírta magát azzal kapcsolatban, hogy látott egy videót, és hogy a banánültetvényeken mit csinálnak emberekkel, és tehát, hogy szembesültem ezzel a fajta jelenséggel, de alapvetően azért tényleg egyelőre még olyan elképzelhetetlennek tűnik, hogy egészen konkrét ilyen testi tünetei vannak, És ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy van-e tudomásod arról, hogy esetleg Magyarországon vannak már akár olyan szakemberek, akik kifejezetten azokat várják, akik klímaszorongással küzdenek, vagy esetleg olyan önsegítő csoportok alakultak-e, ahol tudják egymást segíteni? Ha itthon nem is, de esetleg külföldi példák vannak erre.
Hát már alakulnak igazából, hogy az ELTE, ahogy említetted, ők már elkezdtek ilyesmikben gondolkozni. Én úgy tudom, hogy a Kővári Zoltánék is már elkezdtek ilyen köröket létrehozni, vagy tervek voltak. Ugye ezek mind még a pandémia előtti időszakban, akkor nagyon sok rendezvény volt. Ugye ez 19 volt az az év, amikor ez igazán berobbant ez a téma, akkor tényleg rengeteg ilyen rendezvény volt, és rengeteg cikk is született. Abban én azt olvastam kollégáktól, hogy hát már volt olyan, aki látott olyat, aki találkozott ilyen emberrel, aki elismert mondjuk terápiába, de hogy konkrétan ezzel valakit megkerestek volna már, én még nem hallottam. Többen mondják, hogy gyerekeknél volt ez többször, hogy gyerekek emlegették ezt, de ezt például magamon is észrevettem, mint említetted, hogy láttál olyan videót. Pár hónapja néztük meg a Plastic Ocean című filmet, és ott én magam is éreztem egy ilyen szorongató érzést, meg egy ilyen végtelen szomorúságot, amikor láttam, hogy mi történik, és ez mai napig elő tud engem is venni, de ez még nem szorongás, hogy az embernek van egy olyan beállítottság, egy empátiája, hogy át tudja venni a másik embernek, vagy esetleg időnként állatoknak, vagy a környezetnek a pusztulása felett érzett szomorúságot, tehát azzal is, hogy látja, ez ettől még nem lesz egy szorongás, vagy szorongás akkor okoz problémát, amikor a napi életvitelt lehetetleníti el, beszűkíti az embert, hogy a szorongás az nagyon sok pszichikanergiát leköd, nem tudsz kapcsolódni a napi feladataidhoz, nem tudsz az info, tehát lefoglalja egyszerűen a feldolgozó kapacitásodat, úgyhogy ezért kell például cselekvésbe fordítani nagyon sokszor. Lényeg, ami lényeg összefoglalva, hogy vannak, én még konkrétumokat nem tudok. Azt tudom, hogy az ELTE-n már komoly csapat szerveződik, illetve a Dúl Andráéknak a tanszéke, ők azok, akik ezzel még többet foglalkoznak. Hát én is várom igazából, hogy ez hol fog kifutni ez a dolog.
Akiken eluralkodik ez a félelem, nekik az aggodalmuk középpontjában mi áll tulajdonképpen? Az, hogy magukért aggódnak, az egészségükért, másokért, a bolygóért, összességében az emberekért, az állatokért. Szóval meg lehet fogalmazni valamit így általánosan, hogy mi az, amitől leginkább félnek?
Hát igazából ez a kutatásból lehet majd kiszedni, hogyha igazán exakt választ akarnék adni, akkor majd abból fog kiderülni, hogy mik azok a dolgok, amiket én tapasztalok, az, hogy egyrészt, amit említettem, az empátiából fakadó, tehát az, hogy elpusztul körülötted a világ. Ugye ez fakadhat például egy egzisztenciális félelemből. Ugye alapvetően az, hogy az embernek saját életében a veszteséget, a gyászt, az élet végességét feldolgozni, ugye az abból is ad egy életfeladatot. Van egy rettegéskezelés elmélet nevű elmélet, ami azt mondja, hogy az ember így védekezik a halálfélelem ellen, hogy kultúrát épít, vallásba menekül, gyerekvállásba menekül, alkotó tevékenységbe menekül, illetve betartja a kultúra szabályt, ez ugye segít neki a saját halálszorongását például feldolgozni. Ugyanakkor viszont, hogyha elpusztul minden, akkor még ez sincsen meg. Tehát tulajdonképpen ez még rátesz egy lapáttal, hogy akkor mi marad, miben higgyünk, milyen stratégiát érdemes egyáltalán követni. Ugyanis megjelenik például a fiataloknál, hogy hogyan vállaljanak gyereket egy olyan bolygóra, aminek esetleg vége lesz. De lehet ezt mondani, hogy mondjuk áll probléma, vagy akármi, de azért ezzel foglalkozni kell, hiszen egyre többször kerül szóba. Úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy egyrészt a veszteség, az, amit játszik, az elpusztulás, mi értelme van bármilyen választásomnak, mi értelme van döntés, hogy milyen stratégiát tudok egyáltalán meghozni. Nem ezek azok a központi dolgok, amik így ebben bejátszak, és hát mondom az empátia, tehát olyat még nem láttam, hogy valaki megnéz egy ilyet, és azt mondta, hogy ő már pedig direkt bekörnyezetvédő. Még az ilyen ember is inkább belemenekül mondjuk egy önigazolásba, vagy egy kognitív diszonanciába, de az, hogy direktbe azt mondaná, hogy ezzel nem kell foglalkozni, vagy ez engem nem érdekel. Ilyet én még nem nagyon láttam szerencsére.
És akkor, ha már ennyit beszéltünk a nehézségekről, illetve azért valamennyire már elkezdtél afelé élvezni, hogy mi mindenbe menekülhetünk, hogy mi az, ami segíthet, hogyan tudjuk ezt a fajta félelmet enyhíteni a mindennapokban? Mit tegyünk azért, hogy ez kevésbé uralkodjon el rajtunk?
Én a megküzdések oldalára szoktam ezt megközelíteni. Amikor az ember találkozik egy ilyen problémával, ugye a megküzdés oldalára kétféleképpen reagálhat. Létezik egy úgynevezett érzelmi fókuszú megküzdés, amikor a kellemetlen állapotot próbálom enyhíteni, mondjuk tudatmódosítószerekkel, vagy vásárlással éppen, és van az úgynevezett problémafókuszú megküzdés, amikor számba veszem az erőforrásokat, utána nézek a problémának. Én általában azt szoktam, hogy az elsőleges feladat, hogy e felé mozduljunk ki. Ugye az amerikai példák alapján ők összefüggést feltételeznek az opioid válság, illetve a szerhasználat és a klímaszorongás között, hogy találtak ilyen faktort, hogy valószínűleg ez is lökhette az opioid válságot. Annyi biztos benne, hogy például a mezőgazdálkodók, akik ki vannak téve a klímaváltozás hatásainak, ők az egyik csoport, akik legelőször találkoznak mondjuk a klímaváltozás kedvezőtlen hatásaival, az ő köreikben nagyon magas az opioid használók száma Amerikában. Tehát ez mindenféleképpen foglalkozni kell vele. Tehát az első, hogy ebből átmozduljunk a cselekvés típusú, a problémafókuszú megküzdés irányába. Hogy ennek milyen módozatai vannak, ugye itt már bejön egyfajta egyéni segítés, hogy kinek milyen erőforrásai vannak, hogyan lehet kinyitni a szemét mondjuk az adott területre. Itt ugye, amiket szoktam mondani, az első ugye maga utána nézni a problémának, hogy ez az egyik elsődleges, hogy tudjam, hogy mivel állok szembe, erre milyen technikák vannak. Itt rögtön ezzel párhuzamosan érdemes csatlakozni valamilyen csoporthoz, valamilyen a szociális kapcsolataimat javítani, hiszen, ahogy említettem, mindennek nem tudok én utána nézni, minden problémára megoldást nem tudok én találni, de a társak, amellett, hogy támogatnak, van egy társas támogatásom, még az információ megszűrésében, illetve az eszközöknek a felderítésében is nagyon komoly segítséget jelentenek. És a harmadik, amit szoktam tanácsolni, hogyha ezek megvannak, akkor ki küszöböljük az egyén és a csoport problémát, akkor ezeket a dolgokat, amikre én magam is rájöttem, annak egyfajta terjesztése, annak egyfajta propagálása, annak egyfajta megmutatása a többieknek, akár mondjuk modellkövetés útján is, ez az, ami még tud segíteni nekem is, mert annak ugye be kell lássuk, hogy nem sok értelme van, hogyha csak én vagyok környezetvédő, és mindenki más körülöttem nem. Ha valaki elkezd ezzel foglalkozni, eljön az az idő, amikor eljut arra, hogy én most már tényleg mindent betartok, teljesen minimalista vagyok, zero waste vagyok, de még mindig nem. Muszáj utána nyitni a köröket, muszáj az ő köreit kiterjeszteni, másokat is bevonva, hogy ebből legyen valami. Rengeteg eszköz van még, de én úgy gondolom, hogy minden eszköz ezekből levezethető. És itt jön be az egyéni tanácsadás, vagy egyéni beszélgetéseknek a köre, amikor megkeresik, hogy ki ezekből hogyan tud kapcsolódni, melyik az a módozat, ami nála működik. Én úgy gondolom, hogy ez a három az, ami előre tud vinni minket.
A hétköznapokban magánemberként előfordul, hogy esetleg valakihez odamész az utcán, vagy a barátoknak egyfajta ilyen felvilágosítást adsz, mondjuk egy kerti parti közben, most a Covid kapcsán nem annyira, de hogy úgy egyébként, tehát ilyen hétköznapi szituációkban mennyire fogod vissza magadat, amikor látod azt, hogy hát ezt lehetne máshogy is?
Hát teljesen. Tehát be kell valljam, hogy teljesen. Az igazság, hogy magának a normának a betartásában van szerepe mondjuk a büntetésnek, vagy annak, hogy bünteti valaki a norma szegést. Én azt vettem észre, hogy ez nem igazán működőképes metódus, mondjuk a hétköznapokban. Tehát, hogyha valaki az oda megyek, hogy mondjuk ezt így meg így csináld, még ha egyet is ért velem, biztos, hogy az első gondolat, hogy mit szól bele. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem működik nagyon. Én inkább a modellkövetésben hiszek. Nekem is ez működött egyébként. Úgyhogy amikor nekem kellett változtatni a viselkedésemben, és én amikor valakit rá akartam venni egy viselkedés megváltoztatásába, inkább a modellkezés, hogy én is úgy csinálom, és akkor hátra is úgy fogja csinálni. Úgyhogy a hétköznapokban nagyon nem mertem oda menni még szólni senkinek, meg nem is tartottam volna. Itt nagyon szokták emlegetni a svédeknél, van ez az öko-shaming, amikor ez a megszégyenítés, hogy egymás szégyenítik, hogy most valaki repülőgépe utazik-e vagy nem. Azt mondják, hogy működik, mert hogy ott ez csökkent. Hát én úgy gondolom, hogy ez talán egy darabig működhet. Sokkal jobb, hogyha az ember ezt belsővé teszi, mondjuk ezt az attitűdöt, vagy ezt a cselekedetet, és ő önszántába csinálnak, sokkal tartósabb eredmény vannak. Aminél mondjuk ez az idézőbet megszégyenítés, vagy a normaszegés büntetése működik, az az egyértelműen pusztító, vagy szennyező tevékenység, és főleg, hogy a cégeknél. Ugye van itt egy olyan metafora, hogy a cégeket szokták pszichopatákhoz hasonlítani, hogy mert nekik ezek ilyen személytelen entitások, nincsen bűntudatuk. Ugye említettem, hogy a bűntudatot a morális lények tudnak érezni, a cégek nem tudnak bűntudat érezni. Náluk úgy gondolom, hogy mindenféleképpen szólni kell, náluk mindenféleképpen van hatása, ha büntetjük a normaszegést. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezt az öko-shaminget és ezt a büntetést ezt tartsuk meg a morállal nem rendelkező cégeknek, mindenki másnak pedig szerintem a a példamutatás az, ami működőképes lehet.
És ez egy másik terület, itt már valószínűleg viszonylag konkrétabb válaszokat tudsz adni. Mit csinálsz a környezetvédelmi tanácsadóként, és ki fordul hozzád?
Szervezetek, cégek szoktak fordulni. Leginkább ez az előadások tartása az, ami a leggyakoribb, illetve volt, hogy tevékenységüket néztem át környezetvédelmi szempontból, hogy lehetne a döntéshozatalukat úgy átstruktúrálni, hogy mondjuk a környezettudatos, környezetbarát cselekvés legyen, az könnyebben menjen. Tehát általában ez általában cégenként szokott változni, vagy meg egy nagyon vegyes volt eddig, úgyhogy ezzel nem tudok ilyen átfogót mondani. Az előadás, illetve a konzultáció az szokott lenni a leggyakoribb, de mondom, volt már olyan, hogy magunkat az egész tevékenységet világítottam át, hogy lehetne olyan dolgokat beépíteni, amivel mondjuk a munkahelyi környezetbarát viselkedést elő lehet segíteni.
És utána az utánkövetésnek is a része vagy? Tehát látod azt, hogy ebben mi az, ami megvalósul?
Hát inkább egyelőre még csak a tanácsadás részéig működött. Utánkövetésből egy-két visszajelzés volt még. Vagy mondjuk elkezdtek egy olyan témával foglalkozni, ami ott felmerült. Még ilyen konkrétan nem tudok erről beszámolni, hogy ilyen lett volna. Általában nagyon utána sokáig kapcsolatban maradunk, és mindig megyünk tovább. Úgyhogy ezért nem tudok erre így válaszolni.
Ez azt jelenti, hogy akkor elsőre nem is egy ilyen teljes képet adsz, hanem az első lépésekben segíted őket, szóval így nem zúdítod rájuk azt, hogy na, most így mindent meg kellene változtatni, hanem inkább csak apró lépésekben?
Igen. Tehát igazából nagyon sokszor még, és számomra is egyébként meglepő, hogy ott megáll a folyamat, hogy tudni ezekről a dolgokról, technikákról. És szerintem ez azért lehet így, mert magáról a problémáról, hogy a környezetvédelmi oldaláról már nagyon sokan tudnak, hogy ennek volt egy pszichológiai oldala, arról kevésbé, és ott már el tudják különíteni, hogy mi az, amit ebből tudnak használni, és mi az, amit nem, mi az, ami működik náluk, és mi az, ami nem. Úgyhogy szerintem ez még bőven tudnak ezzel mit kezdeni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből adódhat ez. Hogy még ők az információkeresés fázisában vannak, kapnak olyan információt, amit előtte mondjuk nem tudtak, vagy nem úgy tudtak, és utána azt ők használják, vagy próbálják beítani. Ugye egy szervezeti változásnak például sok időnek kell tenni, meg ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert általában most csak így belekapok egy kicsit a dologba, hogy szervezeti változásnál általában az eredmények mindig először lefele mennek. Van egy ilyen lenti rész, ahol még nagyon kell tartani a lelket, hogy utána az majd lesz majd jobb, és mert általában ott is rutinok működnek szervezeteknél, amikor, hogyha kiiktattunk, mert mondjuk a rossz rutinok voltak, akkor az elején az még úgymond még negatívba fordíthatja a működés, még azokat meg kell szokni. De lehet, hogy emiatt nem jelöztek még vissza, ez egy nagyon jó kérdés.
Egyén, multik és nagyüzemek, nemrég jelent meg egy írás erről a blogon. Hogyan lehet egyik a másikra befolyással, illetve mi is itt a kapcsolat ezek között?
Ugye mindenki nem lesz környezet tudatos, erről ugye beszéltünk. Ugyanakkor egyes embereknek nagyobb hatása van, vagy lehet, mint másoknak, különösen mondjuk, ami a cégeket jelenti. Ez egy érdekes kérdés, ugye szokták mondani, hogy mondjuk egy biogazdálkodó, nyilván ez egy pozitív színben tűnik fel, de mondjuk egy nem kedvelt multi hajt végre egy cselekedetet, vagy egy környezetbarát cselekedetet, annak sokkal nagyobb hatása is lehet. Mondjuk volt itt egy ilyen gyors étterem lánc, amelyik lecserélte mondjuk a műanyag zacskókat papírzacskókra, annak már óriási hatása lehet világszinten is. Tehát, hogy ezzel mindenféleképpen foglalkozni kell. Ugye itt általában azt szokták mondani, hogy ha egy közösség mondjuk megerősít egy céget egy viselkedésben, akkor fog változtatni a cég. Tehát ha mondjuk kiderül, hogy mondjuk az, ahogyan azt előállították, az mondjuk nem felel meg bizonyos standardeknek, akkor ő nagyon sokat bukhat egy cég, és higgyük el, hogy változtatni fogja. Nagyon kevés rátása van ugye az egyénnek, a fogyasztónak, ugye ahogy szoktam mondani, a vásárlásainkkal is szavazunk, itt ugye alapvetően erről van szó. Az, hogy ezt hogyan kommunikáljuk a cégeknek, vagy hogyan tudjuk őket bevonni, ez egy abszolút tőlünk függ. Én érdekképviseletnél dolgozom, ott azt tapasztaltam, hogy ott egy vélemény is számít, hogyha egy ember szól hozzá mondjuk egy adott meetingen, vagy közgyűlésen, vagy akárhol, az bekerül egy edzőkönyvbe, azzal a mechanizmusok miatt foglalkozni kell. Hogyha egy, kettő, három, négy, öt ember tesz panaszt, azzal már ott foglalkozni kell, hogyha meg még többen, akkor biztos nem tudom elképzelni, hogy mondjuk egy adott cég kockáztatná azt, hogy ő nem foglalkozik ezzel, mondjuk ez a termékek szintjén van így, úgyhogy én mindenkit arra szoktam buzdani, és erről is beszéltem, hogy az ember tudja, hogy mit akar kitaposni, mit szeretne, hogy változon, ezeket lehet kommunikálni. Itt nagyon jó példa, itt valamelyik áruházlánc mondjuk csinált ilyet, hogy pálmaolajmentes polc. Ez több szempontból egy nagyon jó kezdeményezés, alapvetően lecsökkenti azt az energiát, amit nekem arra kell fordítani, hogy az összes termék közül megkeressem, hogy mi a pálmaolajmentes, mert hát gondolom foglalkoztak vele, hogy ilyen visszajelzéseket kaptak a fogyasztótól, vagy a másik, ez a csomagolásmentességnek a bekerülése mondjuk a nagyobb kereskedő láncok, ugye csomagolásmentes boltok már voltak, ők is elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy akkor hogy náluk is, és ennek, az lenne a jó, hogyha már erre külön volt, nem lenne, hanem ahova bemegyek, ahova nem, a legtöbb ember bemegy, mert én nem muszáj nekem oda járni, de sokan meg oda járnak, ő nekik ez működjön, és ez mindenféleképpen szükség van az ilyen fajta fogyasztói attitűdre.
A vásárláshoz nagyon jól kapcsolódik az a fogalom, hogy zöld zaj, amit egy veled készült interjúban hallottam először. Ez a te fogalmat, te találtad ki, vagy ezt hallottad mástól, és mit is jelent ez mondjuk el azoknak, akik nem tudják?
Őszintén szóval tényleg nem tudom, hogy ezt én mondtam, de nem gondolom, hogy én mondtam először, de nem találtam meg, hogy hol találtam. Maradjunk így karintőten, annyira jól hangzik, hogy mától én találtam ki. Viccet félretéve, tulajdonképpen itt arról van szó, hogy mikor az ember végre talál egy környezetileg pozitív cselekedetet, akkor majd kiderül róla a jövő héten, ahogy az mégsem úgy van. Ugye itt komoly példákat tudok említeni, volt itt a nájlonzacskó, vászonszatyor fiaskó, mikor kijött azt, hogy mondjuk talán a vászonszatyornak nagyobb az ökológiai lábnyoma, tehát hogy mégsem a nájlonzacskó az ellenség, de ugyanez volt ilyen biogazdálkodása, vagy mégsem az lesz a jövő útja, mert óriásra teretek. Ugye rengeteg ilyen van, az ember maga már nem tudja eldönteni, hogy mire hallgasson, vagy hogyan is álljon ezekhez a dolgokhoz.
A legutóbbi ilyen a bambusz fogkefe volt, amiről kiderült, hogy mégis jobb, hogyha fenntartható gazdálkodásból származó fogkefét használunk a bambusz helyett.
Így van, vagy akkor a fenntartható gazdálkodásból származók is zöldmosásnak tűnnek, ugye ez meg a halászatnál derült ki, hogy vannak ezek a kímélő hálók, amikkel fogják a halakat, és akkor kiderül, hogy tulajdonképpen nagy lyukú hálókkal halásznak délelőtt, azt eladják azoknak a fogyasztóknak, akik erre nyitottak, hogy akkor ez fenntartható halászatból származik, majd délután elmegyünk és megfogjuk a propszemű hálóval, és akkor az elmegy, nem az a logóval, tehát innentől kezdve egy halnak mondjuk délelőtt szerencséje volt, délután már nem biztos, hogy ugye megvissza ezt a kérdést. Szóval mindenről lehet ilyet hallani. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb probléma. Hogyha így elvárni cselekvést, hogy egyszerűen tényleg nincsenek ilyen egyértelműségek, ez nagyon nehéz. Mert egyrészt, hogyha elhiszem a tudománynak, hogy a klímaváltozás van, létezik, akkor ezt is el kell hinnem, ha esetleg egy olyan dologról derül ki, hogy nem működik, amiben addig esetleg hittem. Tehát, hogy ez egy nagyon szorongató dolog, szerintem még közel is lehet a klímaszorongáshoz. Én általában azt szoktam mondani, hogy ettől függetlenül muszáj utána menni ezeknek a dolgoknak, muszáj használni a tudományt, muszáj még több információt szerezni, illetve olyan dolgokkal foglalkozni, amik meg alapvetően tuti biztos, hogy van pozitív hatása. Én a zero waste mozgalmaknak a dolgait azt abszolút ilyennek tartom, illetve a minimalizmus, mert amit nem kellett legyártani, meg nem kellett megvenni, az biztos, hogy nem fogod szennyezni. Ez magadnak is egyszerűsíted az életedet. Ilyen válaszokat tudtam egyelőre erre találni.
Igen, és ugye a zöld zaj tulajdonképpen ugye az, amikor túl sok ilyen információ erre, és nem tudunk dönteni ezek között, hogy akkor melyik a zöldebb, vagy végül is melyik az, amelyik valóban a jó megoldás.
Így van, amikor többféle információk van, többféle alternatívát, egyikbe hisz, aztán kiderül, hogy az mégis szennyezője, ezeket jelenti tulajdonképpen.
Pedig nem mondta azt, hogy a legjobb hulladék ugye az, ami nem keletkezik, úgyhogy itt a zero waste-re visszakapcsolva, úgyhogy igen, ilyen szempontból azért vannak olyan helyzetek, amikor talán józan paraszt észre is be tudjuk látni azt, hogy melyik a jobb döntés. Vírushelyzet és klímaválság, melyik fog győzni?
Hát mit értünk győzelem alatt, kérdezném, hogyha...
Hát igen.
Igen, szóval hát az az igazság, hogy engem inkább elszomorít környezetvédelmi szempontból a pandémiának a tapasztalata, így több dolog miatt is. Hogy az egyik az, hogy most már azért kerülnek elő videók arról, hogy itt volt ám intézményrendszer, ami ezzel foglalkozott, és voltak is jelzések, tehát ilyen 10-15 éves videók kerülnek, vagy filmfelvétel kerülnek elő arról, hogy járványvészek emberek pontosan, meg még azt is lejtek, hogy milyen típusú vírus lesz az, aminek ilyen a kockázata. Volt egy járványkutató, aki konkrétan bemutatta, hogy amikor mielőtt kitört egy rám, pont azelőtt vonták meg a lóvét az intézménytől, ahogy kitört, akkor megint adtak, megint csökkent a kockázatérzékelés, megint elvettek, és akkor ez a hullámzás megy, és itt nem tudjuk azt elmondani, amit el szoktam mondani a klímaváltozásra, hogy ez egy absztrakt, nehezen érzékelhető probléma. A vírus az egy pontosan körülhatárolt érzékelhető probléma, és még ezzel is, ezeknek az intézményi rendszerével is így bánunk, ahogyan bánunk, és ugye ez a végeredménye. Ugyanakkor Harari, ugye a mostanában felkapott történész, az egyik könyvében azt mondta, hogy most már a vírusokkal megküzdöttünk, hát ugye aztán jött a pandémia, de most azt mondja, hogy ez a mi életünkben úgy tűnik, mintha ez ilyen kvázi majd, hogy nem kudarc lenne, de azért azt tudni, hogy itt azért nagyon gyors összefogások voltak, kutatóintézetek, hálózata dolgozott, és ahhoz képest gyorsan kifejeztették, csak nekünk a felgyorsult fogyasztónak tűnik ez mondjuk lassúnak. Úgyhogy azért ezt annyira nem kell temetni. A lényeg az, hogy a kockázatérzékelésünk az rettenetes. Tehát a pandémia bemutatta, hogy ha még egy ilyen dologgal is így tudtunk bánni, akkor mire számítunk a klímaváltozás kapcsán. A másik, amit ezzel kapcsolatban végig szoktam gondolni, ez a, mert sokszor mondták, hogy na majd most akkor megtanuljuk, hogy akkor meg környezetbarátak leszünk, mert nem tudom. Hát az igazság, hogy ez megint ez a kényszerből vállalt környezetvédelem. Ugye ez, általában ez megint egy ilyen emberfüggő, hogyha van egy ilyen krízis helyzet, hogy abból mit tanulok, és van, aki tanul belőle, van, aki meg nem. Valószínűleg itt is ez lesz, hogy lesznek országok, akik ebből tanulni fognak, valakik meg nem. Ugyanígy emberek is van, aki mondjuk ezt fel tudta használni, nem vesztette el úgy a munkáját, voltak tartalékai, valószínűleg jobban ki fog ebből jönni, valakinek meg nem. Meg hát valljuk be, vissza akarunk térni bizonyos szinten az előző dolgokhoz. Nagyon szomorú egyébként, ez végtelenül szomorúnak tartom, hogy pont azokat vette el, azokat a dolgokat, amik miatt érdemes volt élni, tehát a közösséget, az együttlétet, a kirándulást, a nyaralást, vagy tényleg nagyon sokat ebből elvett, és maradt a netelrendelt termék. Tehát, tehát pont előtte volt egy Simplicity Fesztivál, ahol a digitális detoxról beszéltünk, hogy lehet ebből az online tért visszafogni, meg ez a FOMO, hogy állandóan nem maradunk valamiről, ez hogyan lehet, és akkor erre jött egy ilyen, ami meg az egészet újra visszahozta, hogy meg fog nyerni. Hát attól tartok, hogy hát a klímaváltozás az kevesebbet. Ugyanakkor tényleg mindenhol már ezt mutatják, a járványvédelemben lett, van egy ilyen megközelítés, hogy ez a One Health, ez egy egészség megközelítés, ami azt mondja, hogy úgy a legkönnyebb kiküszöbölni a zoonózisokat, hogy mikor állatra emberre terjedő betegségeket, hogy a természet egészségét egybe kezeljük az ember egészségével. És egyébként az ökopszichológiának pont van egy ilyen alapfelvetése, hogy az ember lelki egészsége óriási összefüggésben van, nagyon erős szoros összefüggésben van a környezet egészségével. Én remélem, hogy ez lesz, hogy ezt meg fogjuk belőle tanulni, hogy ez a kettő összefügg.
Hát melyik film volt a legnagyobb hatással mostanában ilyen öko-zöld szempontból?
Olyan pár hónapos időtávban tudok beszélni, akkor az Educators című film, Educators, ez német film egyébként, nem tudom, hogy ismered-e. Nagyon érdekes, arról szól, hogy fiatalok betörnek gazdag emberek házaiba éjszakánként, és ott átrendeznek dolgokat, kicsit így lázadnak az akkori rend ellen, meg a fennálló fogyasztói társadalom ellen. Ez egy ilyen, azt hiszem, egy 20 éves, majd 20 éves filmről van szó egyébként. Az a srác játszik benne, aki a Bestem Brigantikba Zoller közlegényt alakította. Lényeg az, hogy így betörnek ilyen gazdag emberekhez, és az egyik az úgy siker, nem akarok nagyon spoilerezni, elrabolnak egy ilyen milliomost, és utána váltságdíjat akarnak tőle, és elképesztő, ahogy a milliomossal beszélgetnek, és hogy elmondja, hogy én is ilyen voltam, mint ti. Tehát, és ráadásul ez a 68-as korosztály, akik aztán tényleg környezetvédelem, ugye a hidegháború, meg a nem tudom, hogy ők tényleg lázadtak, és azt mondta, és ahogy levezeti, hogy vezetett, hogy alakult úgy az élete, hogy ő végül is egy milliomos lett, aki már nem foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, elképesztő erő volt. Igen, igen. Valami tanúságot kellene mondanom belőle, de én mindenkinek tartsam, hogy azt érdemes lenne megnézni, főleg itt a Friday for Futures kapcsán, ugye most a fiatalok klíma lázadása tulajdonképpen. Nagyon jó adalékanyag lenne arra, hogy tanuljunk ezekből. Ott nagyon jól levezeti a film, hogy alakul egy ember élete, amikben hisz, az hogyan változik meg, és amiként van a pszichológia kutatás, és ebben ez egy cikk témája is lesz majd egyébként. Na mindegy, hogy ne kövessük el ugye ezeket a hibákat. Na, rám nagy hatással volt ez a film.
Sokszor az az érzésem interjúk kapcsán, vagy kerekasztal beszélgetésekkor, hogy nem nagyon hangzanak el konkrétumok, úgyhogy most konkrét kérdést fogok feltenni neked azzal kapcsolatban, hogy neked mi a legnagyobb ökotetted, és mi a legnagyobb ökobűnöd.
Igen, annyiban módosítanánk, hogy konkrét kérdések el szoktak, válaszokban nem szoktak konkrétak.
Igen.
Nem biztos, lehet, hogy én is ezt fogom növelni. Hát az igazság, hogy amit én bűnnek érzem, és most nem szeretnék önigazolni, ugye én vállaltam ezt a zero waste életmódot, illetve ezt a minimalista életmódot, amik igazán bűnnek érzek, az, amikor nem ez alapján cselekszem. Tehát ugye itt nekem két dolog, amiben nem tudok cselekedni, az egyik a könyvek, tehát az rengeteg könyvet gyűjtök, meg rengeteg könyvem van, azokban nem sikerült még a bűntudat szintjén sem azonosulnom a minimalizmussal. A másik ilyen az ilyen túra cuccok, rengeteget túrázom, és azoknál már van a bűntudat, például most kellett legalább egy-két hétig győzködni magam, hogy azt a táskát mégsem veszem meg, és most ez sikerült ezen túljutnom, de van, amikor nem sikerült, tehát van, amikor van olyan impulzus vásárlás, amit én is sajnos megteszek. Ezen kívül, Madás mondta, hogy bűne akkor é. Hát ezen kívül minden bűnt, amit el lehet követni, azt én magam is sajnos elkövettem a bármilyen fogyasztástól. Itt ugye a húsevés volt az, amiben két napig sikerült jutnom, ebben bőven van még mozgástér. Illetve hát, hogy a Zero Waste-nél főleg akkor vesz elő ez a dolog, amikor látom, hogy valaki már a fogkrémet is magának kevergeti. Én attól, hogy még nagyon messze vagyok. Próbálkozások vannak, a kislépések politikát követem. A legnagyobb ökotetteknél hát nem nagyon tudok igazából itt kiemelni dolgokat. Ami ilyen nagyon emblematikus volt, és tudom, hogy másoknak talán ez nem sokat jelent, de nem sem most történt, ez már egy régebbi sztori. Nálunk a munkahelyen elég rossz volt a csapvíz. De igazából kiderült, hogy csak az emlékeink voltak rosszak róla, és ugye ingyen volt az ásványvíz, és rengeteg ásványvizet fogyasztottunk, úgy nézett ki az irodánk, hogy ilyen halmokba álltak a műanyag üvegek, és itt volt az először, amikor azt az elvet alkalmaztam, hogy egyszerűen bevittem a kulacsot, most már nem is kulacsot, hanem van egy kis poharam, és mindig kimegyek vízért, és anélkül, hogy egy szót szóltam volna, elkezdtek a kollégák egyenként követni, és ma már senki nem használ, egy kollega nőmt használ még ilyen ásványvizet, de ő hetente egy vagy két napot van benn, azt még így valamennyire tudjuk kezelni, de az például nekem ez a nagyon jó érzés volt, egy kicsit így bebizonyította, hogy anélkül is lehet elérni a változás, az ember egy szót is szólna arról, hogy most valaki viselkedjen úgy, mint ő.
Na, szuper, hogy elhangzottak konkrétumok. Egyébként szerintem a legnagyobb ökotett az nem feltétlenül pénzbe, vagy a tett nagyságában mérhető, hanem pont abban, hogy az egyén szintjén mi az, ami a legnehezebb. Vagy azért, mert túlságosan beépült a rutinba, vagy azért, mert elképzelhetetlennek tűnik, de hogy ez a fajta változás, az tud a legnagyobb ökotett lenni. Sok interjúban kérdeztek már téged, ugye ez is szóba került már, hogy most a héten mennyire kerestek téged. Mi az a kérdés, amit még nem tettek föl neked, és annyira szeretnél rá válaszolni, vagy úgy szeretnéd, hogy megkérdezzék?
Hát ezt a kérdést még sose tették fel, hogy mi az a kérdés, amit nem tettek fel, az biztos. Hát az igazság, hogy erre nehezebben tudok válaszolni. Itt nem tudok nagyon konkrétumot mondani. Azt tudom, hogy marha érdekes elmenni mondjuk környezetvédelmi rendezvényekre, ott az ember valahogy érzékeli, hogy mi a konszenzus, mi a közös megegyezés, és nagyon sokszor nem hangzanak el a másik oldal kérdései. Mm. És ugye kérdezted pont az interjú elején, hogy mi az az előny, amit az ember többféle szakterülettel foglalkozik. Na például ez nekem egy baromi érdekes kérdés szokott lenni, hogyha mondjuk sikerül a húsfogyasztást mindenkinek visszafogni, mi lesz akkor az állattenyésztéssel? Kerül egyébként az állattenyésztést, akkor mivel fogunk trágyázni? Mert akkor muszáj műtrágyát hozni, hogy általában ez szokott lenni, hogy elmegyek egy helyre, nagyon, nem is emlékszek, hogy olyan lett volna, hogy egy kérdésnek minden oldalát megvizsgáltuk volna. Általában olyan rendezvényen vagy, ahol tudod, hogy mondjuk vegánok vannak, vagy zero waste hívők, akkor így oké, így megvan, hogy kb. Mi az, amiről így szó lesz, de sokszor a másik oldal nem hangzik ki, hogy mi van, ha sikerül. Mi van, ha sikerül ezt megvalósítani. És itt jön be a közgazdaság. Tehát amikor környezetvédők között vagy, akkor a közgazdasági vonal az, ami háttérbe szól. Amikor meg közgazdászok között vagy agronómusok között, akkor meg a környezetvédelmi vonal ugyanúgy tűnik el, hogy azok a kérdések szoktak elmaradni, amik nem illeszkednek, azokat nem szokták megkérdezni, amik nem illeszkednek mondjuk az adott kérdezőnek a világképébe, vagy amit van, mondjuk egy környezetvédő kérdez, akkor nem hangzanak el mondjuk a közgazdaság kérdései, amikor mondjuk közgazdász kérdez, akkor már a környezetvédelmi kérdései. Ez egy nagyon jó kérdés lenne, nem tudok rá válaszolni, már most előre szólok. Mondjuk azt kérdeznéd, hogy mi lenne, ha mindenki minimalista lenne, mi történne a gazdasággal? Ez egy kérdés, amit még sajnos nem tett fel senki. És én nem is tudnék rá válaszolni. Valamit tudnék rá, mert azt mondják, hogy ha mindenki minimalista lenne, akkor még az elején még így is növekedne a gazdaság. De utána mi lenne? Mi lép a helyére? Mi lépjen a fogyasztás helyére? Soha nem tették fel ezt a kérdést.
Hát akkor még hagyok időt, hogy erre megtaláld a választ. Egyébként pont a húsfogyasztás, illetve az, hogy mi lenne, hogyha mindenki vegetáriánus lenne, én azt hiszem a Green Dependent tett fel egy cikket. Ugye az a nehéz ezekben a kutatásokban, hogy mindenki valahogy egy területről próbálja, nyilván a saját szakterületéről fogja meg azt az adott területet, és a Kiss the Ground című filmben a mezőgazdaság, illetve a föld szempontjából fogják meg az egész folyamatot. Igen, valóban izgalmas kérdés az, hogy mi történne. Persze, valószínűleg ezekkel a kérdésekkel azért nem foglalkozunk, mert ez úgyis lehetetlen, hogy hirtelen átálljon mindenki.
Úgy tetted fel a kérdést még az elején, hogy milyen előnye van annak, hogy az ember többféle területet rá. Az ugyanolyan jó kérdés, hogy milyen hátrányai vannak, és például ez a hátránya, hogy így nem tudsz már úgy ránézni egy ilyen problémára, hogy úgy igazán ne legyenek kétséged, és pont emiatt, hogy egyrészt pont a Föld a legjobb példa, hogy Magyarországon is mérgezett fel, nem is tudom, melyik volt az a film, hogy mutattak egy ilyen nagyüzemi táblát, mutattak egy ilyen girisztás földet. Amikor te bemész a szupermarketbe, halványra dunsztat sincs róla, hogy melyiket mivel állították elő, milyen földből. A fogyasztó nem a tábla széléről viszi el azt az adott búzát, hanem bemegy egy szupermarketbe, ahol a kóbor kutya nem tudja, hogy most az milyen földből lett előállítva, tehát így lehet így hangolni, meg nem tudom, tehát hogy ez az egyik dolog. A másik, meg amiről nem tudom, azt a cikket olvastad-e, itt is ilyen törzsi gondolkodás előjön. Ha valaki hisz valamibe, akkor azt kezdi nyilván propagálni, és akkor nagyon nehezen mozul át a másik körébe, és minél intelligensebb az ember, ez annál jobban. Így annál jobban polarizáltak a vélemények, ez számomra például egy meglepő kutatás volt. Igen, igen. Tehát, hogy, és ez a hátrány, mellé teszed ezt, meg mellé teszed a másikat, egyértelmű, hogy a girisztás föld a jobb, az néz ki jobban. De miért nem néztük meg azt, hogy mi az oka annak, hogy mégis az terjedt el. Tehát nagyon nehéz.
Tudunk-e vajon erről a témáról nevetgélve és jókedélyűen beszélni? Mert az a tapasztalatom, hogy valahogy környezettudatosság, környezetvédelem, fenntarthatóság, és hogy ahhoz így automatikusan társul egy ilyen komoly hangvétel, vagy egy ilyen nehézség, feszültség, szóval hogyan lehet erről jókedélyűen, motiválóan beszélni? Bár azért remélem, hogy a beszélgetésünknek voltak olyan részei, amik azok voltak, de hogy vajon miért inkább ez a másik hangulat az, ami társul hozzá?
Igen, egyébként abszolút voltak, sőt, ugye holnap 9:30-kor is lesz egy podcast beszélgetés, és a te kérdésed alapján tudtam készülni a következő, hogy ez sorszerű, hogy ez így alakult, hogy pont van. Hát az igazság, hogy környezetvédelemben van egy ilyen, szokták mondani, ez a szentebb vagyok, mint te attitűd, felvehet mondjuk egy környezetvédelem, egy ilyen attitűdöt, hogy akkor most én ezt jobban csinálom. Az igazság, hogy ez identitás kérdés, ugye, ez kell is ahhoz, hogy valaki nagyon elkötelezett legyen, nyilván beépül az identitásába, találkozik valakivel, aki ezzel mondjuk nem ért egyet, bármire legyen szó, ez így van. Én, amikor az agrár területén kezdtem, ott ilyen óriási vélemenő viták voltak. Majd, mikor a pszichológiával kezdtem foglalkozni, kiderült, hogy még durvább viták vannak, pedig bölcsészek vitatkoznak. Tehát ezt nem is gondoltam volna, hogy sokkal-sokkal durvább viták vannak, hogy én nem gondolom, ez valószínűleg egy alapvető emberi működés, hogy az én köreimet védem, az én véleményemet védem, akkor a másik ezt sérti, akkor bántva érzem. Támadva érzem az identitásomat. Ez is jött ki egyébként a kutatásokból, hogy identitás kérdést faragunk bele, illetve a körülöttünk lévő fontos mások általában úgy gondolkodnak, mint mi. Ha mi nem úgy gondolunk, félünk attól, hogy ebből a körből kiessünk. Ugye az embernek a szociális érzékenység így is szelektálódott, hogy csapatban mindig könnyebb volt túlélni. Ha valaki kiesett a törzsből, akkor ez el is pusztult valószínűleg. Ezért mindent megteszünk, még néha a hülyeség felett is szemet hunyunk, csak hogy ki ne dobjanak minket abból a körből, ezért nyilván sokan lehetnek úgy, akik mondjuk nem vallják be, hogy mondjuk ők nagyon vegánok, vagy mit tudom én, ő nem vegán teljesen, és akkor azt már be sem meri vallani. Tehát, hogy tényleg kapcsolódik egy ilyen vita hozzá, nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy terület, amivel foglalkozni fogok.
Milyen terveid vannak mostanában, milyen célkitűzéseid vannak, akár mik azok a témák, amivel biztos fogsz foglalkozni, itt párat már említettél, de hogy fog kinézni a 2021-es év?
Igazából itt elkezdtem már két nagyobb cikksorozatot, azokat szeretném folytatni. Itt volt egy, amelyik a zöld torzításainkról szólt, ugye nem is tudom, volt egyszer egy cikk, ami 200 valamennyi kognitív torzítást gyűjtött össze, hát abból egy jó része az a zöld torzításnak is elmegy, úgyhogy azt mindenféleképpen fordítom. Van egy másik cikksorozatom, amit elkezdtem, ez a szabad akarat kérdése, hogy mennyire létező jelenség ez még a mai világban, és milyen környezetvédelmi gondolatai vannak. Annak fog most jönni a pont az online térről szóló verziója. Vannak még olyan témáim, amit volt itt a halál, környezetvédelmi kérdése, bűntudat, ebből van még 2-3, amik érdekes módon, hogy az ember egyre többet foglalkozik vele, egyre nehezebben születik meg egy cikk, mert mindig talál egy új információt, aminek érdemes utánézni. Ezeket a cikksorozatokat szeretném tovább folytatni, illetve komplexebb anyagokon dolgozom, illetve új előadásokon. Erre nálam például a pandémia erre megfelelő volt, hogy ezekkel többet tudtam foglalkozni. Most erre is használtam fel. Igazából úgy voltam itt a pandémia alatt, hogy itt kevesebbet térítettem úgymond időzőjelbe ezekkel a kérdésekkel. Sok embernek megváltozott a prioritása, itt az életünk került veszélyben nagyon sokszor, úgy gondoltam, hogy itt ez kellő megértéssel, és olyan témákkal kell foglalkozni, amik ezt segítik, ezt a megküzdést.
Nagyon köszönöm neked, Máté, a beszélgetést, mert iszonyatosan tartalmas volt, rengeteg témát érintettünk, úgyhogy nagyon hálás vagyok neked. Minden jót kívánok neked itt a következő időszakhoz, leginkább jó egészséget, és azt, hogy ezekkel a témákkal úgy tudj foglalkozni, ahogy te szeretnéd, és hogy minél több ember meghallja azt, amit üzenni próbálsz.
Én köszönöm a felkérést, nagyon, nagyon jó volt a kérdéshozat is, amit összeállítottál. Tényleg az látszott, hogy itt te az átlagválaszokkal nem fogsz megelégedni, itt nagyon, nagyon részletesen kitértél mindenre, úgyhogy én köszönöm a meghívást, és hát hasonló jókat. Illetve, hogyha bármilyen más kérdés vagy téma felmerül, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre, és köszönöm még egyszer a lehetőséget.